Talentum. Beszélgetés életről és értékekről. A következőkben Nagy Viktor színházi rendezővel, a Magyar Művészeti Akadémia színházművészeti tagozatának tagozatvezetőjével beszélget Nagy Viktória Angelika.
Köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió Talentum című műsorában, és külön köszöntöm a stúdióban Nagy Viktor színházi rendezőt, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, az Akadémia színházművészeti tagozatának tagozatvezetőjét. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást a műsorunkba, és hogy személyesen eljött hozzánk. Ahogy minden vendégünktől, öntől is kértem, hogy választon egy kedves idézetet a Bibliából, ha jól tudom, ez megtörtént. Megosztaná velünk ezt az ige szakaszt, amit hozott nekünk?
Igen. Az igazság az, hogy már több ilyen ajándékkönyvbe be is írtam egyébként, mert nagyon tetszik nekem. Pontosan azért, mert olyan egyedi és egy kicsit titokzatos, és szinte, mondjam, nem az, hogy megfejthetetlen, de rengeteg magyarázata lehetséges ennek is. Tehát ez János evangéliumának a harmadik fejezetéből van, amikor Jézus és egy Nikodémusz nevű, egyébként farizeus beszélget egymással, és akkor azt mondja a Szentírásra, azt mondja János, hogy ez a beszélgetés éjjel történt. És hát gondolkodtam, miért éjjel? Hát valószínűleg ez az ember egyébként a kérdései nyomán, ez valóban érdeklődő farizeus volt, tehát egy olyan írástudó, és egy olyan nyilvánvalóan művelt és filozofikusan eléggé magas szinten álló ember, aki valószínűleg nappal nem mert oda menni, és legalábbis nyíltan nem mert mutatkozni, valószínűleg izgatták kérdések, és hogyha Jézus beszédbe elegyedett vele, akkor nyilván oka volt rá. Tehát ez egy nagyon érdekes beszélgetés lehetett, amit János idéz, és akkor ebből csak egy kicsit, és tulajdonképpen az újjászületésről beszél Jézus ebben a dologban, és gyakorlatilag hát ezt többféle módon magyarázzák és magyarázták, tehát nyilván mindenkinek megvan a sajátja, nekem is megvan a sajátom természetesen. Ez így szól. Tehát ez a Nikodémusz végül is arra kérdezett rá, hogy újjászületés, azt mondta Jézus, hogy újjá kell születnetek. A víz által, és a lélek által, a szent lélek által. Tehát a keresség és a szent lélek által újjá kell születni, mert különben nem kerültök a jó Isten elé soha. És megkérdezte, hogy lehet újjá születni, hát most menjek vissza az anyámnak a méhébe, bújjak vissza, hogy újjá születhessek. És azt mondja, nem. Mert, és itt az idézet, ami a testből született, test az. És ami lélekből született, lélek az. És utána van egy nagyon érdekes mondat. A szél, ahol akarja, ott fú, és hallod a szél zúgását, de nem tudod, honnét jön, vagy hová megy. Így van mindez, aki a lélektől született.
Mit jelent ez számára ez az idézet, és miért pont ez ragadta meg az ön figyelmét?
Talán azért, mert engem is érdekel ez az újjászületés téma, hogy valójában mi is az emberi lélek, ami a színházban rendkívül fontos, hiszen mi nem vagyunk mások, mint egyrészt léleki domárok vagyunk, hiszen a színészek lelkét is birtokba kell venni, nem csak a fizikumát kell rávenni a színjátszásra, hanem a lelkét is, és akkor jó, hogy ez a kettő együtt van. És ez hogy van ez a lélek, és ez a test így külön-külön létezik, és hogy van ez tulajdonképpen, és ezt az emberiséget már nagyon régóta izgatja, és ez a Nikodémusz is azért ment oda, hogy valószínűleg, hogy erről is beszélgesse Jézussal. Tehát én ezt úgy értelmezem, és úgy szeretném ezt tudni, hogy külön van a test születése, és külön van a lélek születése. A test az fizikai módon születik meg, ahogy Jézus is mondja, testből született, az test. De ami lélekből született, az lélek. Tehát van, ami a lélekből születik. És vajon milyen az a lélek? Az egy nagy lélek, amiből kiválik egy kicsi lélek, vagy pedig sok-sok millió lélek, amiből kiválik egy lélek. Tehát ezek is érdekelnek ebben a mondatban, de hát valószínűleg ez így is van. Tehát külön van a lélek, és külön van a test. És egymás nélkül nincsenek.
Amit az elején mondott a gondolatmenet elején, hogy a színészeknél is nagyon fontos, hogy ő, mint rendező, kihozza belülük a lelket. Talán így említette, hogy van esetleg egy olyan élmény, amit megosztana velünk, amikor mondjuk ez valahogyan manifesztálódott?
Hát rengeteg ilyen dolog van. Tehát igazából minden egyes alkalommal, amikor születik egy előadás, akkor megmozdul valaminek. Tehát azt mondják, hogy lelke van ennek az előadásnak, ami egyébként nem annyira divat, még hogyha harcolnak ellene, akkor is egyébként van lelke, tehát teljesen mindegy, csak akkor rossz lelke van. De lelke van, valamilyen van neki. És számtalanszor, tehát nem is tudnék erre különösebb példát hozni, csak azt, hogy ma már itt vagyunk a Mária Rádióban, rendeztem a Mária Evangéliumát, azt én csináltam az ős bemutatóját is a Madách Színházban, meg többször rendeztem. Vagy a Csíksomlyói Passiót, azt is kétszer megrendeztem. Pécset és Budapesten az Új Színházban mai napig megy. És mindig azt mondtam a színészeknek ezeken az olvasópróbákon, hogy teljesen mindegy, hogy te egy hívő ember vagy nem. Hiszel, vagy nem. Egyáltalán Isten hívő vagy-e. Teljesen mindegy, hogy milyen vallású vagy. De hogyha ebbe belemész ebbe a produkcióba, ez hatni fog rád, és más ember leszel, amikor kijössz a végén. És ez mindig így van.
Meg is történt.
Hát nagyon sokan küzdenek ellene, de megtörténik. Tehát még hogyha ellenállnak ennek a dolognak, akkor is ez megtörténik. Tehát olyan erővel hatnak a művek az emberekre sokszor, hogy egyszerűen nem tud ellenállni, és valóban így van, hogy más ember lett. Láttam szinte megtérést a színpadon. De hát ezek csak azok a művek, amelyeknek a középpontjában Mária van, vagy Jézus. De amikor az ember közelébe kerül egy ilyen dolognak, ha akarod, ha nem, ez hatni fog rád. Tehát igazából bemész egy katedrálisba, bemész a Kölni Domba, akkor az hat rád. Pedig csak egy épület.
És önre is hatott? Önre is hatottak ezek az előadások, amiket az előbb említett?
Természetesen igen, hiszen azért vállaltam el, hogy azokat a dolgokat, amik bennem vannak, azokat a képeket, amik benne élnek az emberbe, azt ki tudjam bontani, és meg tudjam csinálni. Tehát a Csíksomlyói Passió is tele van csodálatosabb jelentekkel, vagy a Mária Evangéliuma is benne van, abban is rengeteg fantasztikus jelenet van. Tehát az ember azért csinálja ezt, mert valamit ki akar önmagából fejezni. Tehát lehet azt mondani, hogy ilyenkor a Szentlélek működik az emberbe. Végül is lehet mondani.
Persze, mondhatjuk, és felismerül a kérdés, hogy önnek az, hogy ilyen szakrális művekkel foglalkozik, az, hogy egyáltalán vállal ilyen rendezéseket. Ez fontos volt önnek, hogy kifejezetten ilyen művekhez nyúljon?
Azt lehet mondani, hogy nem nekem volt fontos, hanem a műveknek volt fontos. Tehát az ember sokszor azt hiszi, hogy ő választja a műveket, pedig a művek választják az embert.
Ezt hogy kell elképzelni?
Hát azt úgy kell elképzelni, hogy a művek választják az embert. Egyszer csak felhívnak telefonon, és azt mondják, hogy nem akarod megrendezni a Csíksomlyói Passiót? Hát mondom, soha nem akartam, de nagyon szívesen megrendezem. Jó, hogy eszetekbe jutott, nagyon, nagyon klassz darab. Vagy ugyanez volt a Mária Evangélium esetében, ahol szerzők megkerestek, és azt mondták, hogy van egy fantasztikus témánk, nincs kedved velünk együtt dolgozni? Müller Péter meg a Tolcsvai László. És persze, hogy ne lenne. A művek megkeresik az embert. Olyan, mint a sors. A helyzetek megkeresik az embert. Tehát mondhatnám én is, hogy persze, én választottam. Na de valaki felhívott.
A hit mindig fontos volt az ön számára? A szakralitás mindig közel állt önhöz?
Talán voltak szakaszok, amikor egyáltalán. Tehát nem éreztem ennek semmiféle nyomát, se a lelkembe, se semmi. Oké, hogy az ember gyerekkorában ott van a templomban, és megérinti a templom, a zene, a rituálé, hogyha minisztrál az ember, akkor annak van egy ilyen szakralitása, az megérinti az embert. De egyébként aztán hosszú évtizedekig nem, tehát teljesen más dolgokkal voltam elfoglalva, de biztos az emberben ez benne van, és akkor majd megtalálják ezek a te lehetőségeket, a maguk a művek, hogy közelembe kerüljenek, és én is, hogy a művek közelébe kerüljek.
Zenéképzésére gondot fordítottak, hiszen ön már fiatal korában zongorázni tanult, ha jól tudom.
Igen, ez így van. Tehát az ember először nem akar, és akkor kézen fogják, elhurcolják, és muszáj neki csinálnia, és az egy gyötrelem már, hogy egy olyan gyereknek, mint amilyen én voltam, mert nyilván egy Mozartnak nem gyötrelem ezt megélni, vagy vannak ilyen zseniális emberek, akik pak egyszer csak elkezd fantasztikusan zongorázni, már 6 éves korában, meg 8, meg 7, vagy hegedülni, meg ilyesmét. Nagyon sok ilyen csoda gyereket volt szerencsém ismerni személyesen is. Ma is van ilyen. Én nem voltam ilyen egyáltalán. Tehát engem oda kellett rángatni, taszigálni a hangszerhez, de aztán utána megszerettem, amikor már elkezdett menni, akkor jól ment. És aztán utána jöttek a fúvós hangszerek, mert a barátaim ilyen úttörő, akkor még ugye úttörők voltunk, úttörő fúvós zenekarba játszott, és ez nekem borzasztóan tetszett, ilyen hangszerekkel. Hú, nagyon. És akkor először trombita, aztán vadászkürt, és hát akkor úgy maradtam, zenésznek maradtam, de zongorát soha nem felejtettem el, mai napig is foglalkozom vele.
És akkor elvégezte a zene...
Zeneművészeti főiskolát, igen, igen. Először művészeti gimnázium, ez a Pécsi Művészeti Gimnáziumból együtt voltak a képzőművészek, meg a zenészek, most már azt hiszem táncosok is vannak, sőt biztos, és oda jártam, és aztán utána főiskolára, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Pécsi tagozat, majd utána, mert én zenekarba játszottam közben, tehát a Pécsi Filharmonikus Zenekar, ma Panon filharmonikusoknak hívják őket. Ott játszottam, hát vagy 10 évet, mert már főiskolás koromban is már vittek, és ott beülhettem, ott dolgozni lehetett. Aztán felvételi ide a főiskolán, és felvettek nappali tagozatos rendezőszakra.
És hol volt ez a momentum, amikor úgy érezte, hogy a zenei pályáról inkább a rendezői dolog felé orientálódik inkább?
Nézd, ez egy bonyolult dolog volt, mert én igazából először írni kezdtem. Írni. Tehát verset nem igen. Inkább ilyen novellákat be is küldtem a jelenkorba, így biztattak, és elég jól mentek a dolgok. Aztán valahogy színházban is voltam, és akkor elkezdtem drámákat írni, darabokat. És ezeket a darabokat valahogy jó lett volna megcsinálni. Ez még a gimnáziumban volt, másodikos gimnazista voltam. És írógépem sem volt, és tanárok legépelték nekem a dolgot. És akkor bebolondítottam egy-két osztálytársamat, meg másokat is, másik osztályokból, és először azt mondtam, hogy ez egy angol szerző darabja, és ezt jó lenne megcsinálni, és mindenkinek tetszett, és hát amatőr, mert aztán bevallottam, persze, ezt én írtam, de mindenkinek rendben volt, tehát elfogadták, sőt, szerették. Ilyen abszurd drámák voltak leginkább, talán Beketre vagy Rozsekre hajaztak, érdekesek voltak a maguk szintjén.
Milyen témákat érintett?
Hát ezek ilyen abszurd témák voltak. Hát például volt egy olyan, amelyik az volt a cím, hogy az Aligátor, az volt a sztori, hogy egy ember átváltozott, tehát olyan, mint a Kafkának az átváltozása, de ő egy krokodilla, egy aligátorra változott át, és aztán furcsa módon kezdett másféle életet élni, egyre inkább hasonlított egy hüllőre. De egy abszurd dráma volt végül is, és nagyon-nagyon sokan megnézték így a gimnáziumból, meg úgy a környékből, és akkor ilyen hírhet lettem ettől a dologtól, és aztán ezt már nem lehetett abba hagyni, és akkor egyre több, és akkor már nem csak saját dolgaimat, hanem mást is. Például Pilinszky, az nagyon fontos volt, hogy Pilinszkyt színpadra állítani.
És akkor hogy volt a folyamat, amit elkezdett? Hogy...
Hát tulajdonképpen írásból indult ez az egész, hát mellett én zenét ugyanúgy tanultam, hogy a többiek. Írás, a drámaírás, utána ezeket megcsináltam, színpadra állítottam, majd utána nem csak a saját műveimet, hanem másokat is, mások műveit is színpadra. Bergmant például, Bergman film adaptációt csináltam, vagy mondom Pilinszky, Kátszett oratórium, elvittük egy ilyen diák amatőr színjátszó versenyre, és ott mindenki lehidalt, hogy ez milyen jó volt. Tehát nagyon szerették az emberek, és akkor éreztem, hogy ez nekem megy. Tehát, és hát akkor volt az amatőr színjátszás fénykora. Ez a 70-es, 80-as évek volt.
Hogyan látja, hogy így utólag visszatekintve erre, hogy látja az isteni gondviselés megmozdulásait, az önpálya választása?
Minden pillanatban.
Nem tudom, esetleg megosztana velünk egy ilyen történetet, vagy egy ilyen momentumot, amikor megmutatkozott?
Nagyon sok ilyen van, tehát amikor az ember érzi, hogy főleg ilyen szakrális témáknál, hogy szinte nem kell tennie semmit. tehát megy magától. Tehát megszületnek a dolgok. Ezt hívhatjuk tehetségnek is, de a tehetség nem más, mint hogy lehívok dolgokat, ugye, és azt megjelenítem képbe, regénybe, versbe, drámába, rendezésbe, filmbe. Tehát azok a víziók, azok valahonnan jönnek embereknek, innen, onnan, amonnan. Az, hogy ezt valaki elismeri, vagy sem, hát ki tudja, nem látok az emberek fejébe. Vannak olyanok, akik ezt tudták pontosan, Tarkovszki ilyen filmrendező volt, vagy Bergman, tehát az pontosan tudta, hogy ő milyen inspirációt honnan kap. Rendeztem a Mária evangéliumát Badács Színházba, és én arra gondoltam, hogy ez egy olyan dolog, hogy valaminek kellene történnie. Hogy mégis Máriáról van szó, aki ráadásul egy olyan, hát ha nem is csodatévő szent, de megjelenik időnként, hiszen vannak ilyen különböző helyek, ahol ő meg is nyilatkozott valamilyen formában. És hát mondom, az lehetetlen, hogy ilyen nagy erővel csináljuk ezt a dolgot, aztán nem történik semmi. De igazán persze az történt, hogy nyilván jól mentek a dolgok, és csodálatosan alakultak a helyzetek, de mindenféle ilyen jelenés, mindenféle dolog elmaradt, tehát nem volt semmiféle válasz, vagy reakció, vagy ilyesmi. És valamikor egyszer a főpróba időszakban hajnal 2 és 3 között mentem hazafelé, és esett az eső. Nagyon rossz idő volt. Nem is tudom, milyen évszakban csináltuk ezt. Március-április környékén volt a bemutató, de nagyon rossz idő volt. És mentem haza, a kertes ház, és nyitom a kaput, és a bokorban valami olyan volt, mint egy krimi, valami ott vergülődött. És nézem, hogy mi, azt hittem, hogy egy macska. Nem, hanem egy galamb volt ott. Egy galamb, és akkor nézem, mit keres itt ez a galamb. És hát láttam, hogy nem tud repülni, valami baja van. Szóval fogtam, engedte magát megfogni, bevittem a lakásba, és hát ott volt egy előszoba, volt egy nagy szekrény, és hát láttam, hogy a szárnya alatt meg van sebezve. Tehát valami megharapta, vagy valamilyen sebet kapott. És hát mondom, hogy lehet, hogy ki fog múlni ez a szegény madár, de hát várjuk meg a reggelt, majd akkor valamit lehet csinálni vele. És reggel tök vidáman ott ült a szekrény tetején a madár, akkor leszettem, hagyta magát megfogni, és akkor így lefertőt lehetettük a szárnyát, és hát mit adjunk neki, mit sem, akkor vette a boltba ilyen búzát, és akkor igazából a tenyeremből evett. Aztán, amikor már úgy jól lett a madár, akkor egyszer csak nyitva volt az ablak, hús, elrepült. Hát úgy különösebb jelentőséget nem tulajdonítottam neki, csak az egyik gyerekem mondta a madárra, aki látta, és aki beszélni is éppen csak tudott, és templomban soha nem volt, és semmiféle hitoktatásban nem részesült. Kiszállt, azt mondta, Jézuska madár. De ez még mind semmi, ez egy gyerek. És elmeséltem a Müller Péternek ezt a történetet. És azt mondja, te figyelj, tudod, hogy hívják héberül a galambot? Miriam. És a Miriam micsoda? Mária.
Mit adott önnek ez a történet így visszatekintve?
Hát, hogy adott-e valamit, nem tudom. De hát annyit igen, hogy vannak dolgok, amik tőlünk függetlenül működnek, nem? Tehát ezek létező dolgok.
Mindenképp. Csak mert, hogy ha ennyire megmaradtam benne ez a történet, akkor biztos nagyon sokat jelenthetett is.
Nem sok ilyen történet van. Tehát amikor így megmozdul valami, de érdekes módon a Mária evangéliumánál mindig van valami sztorim. Tehát még egyszer megrendeztem Győrbe, ott arról volt nevezetes, hogy 3 nap múlva kirúgtak. Igazgató voltam Győrbe, az a polgármester rúgott ki, akit úgy hívnak, hogy Borkai Zsolt, ugye? És hát nem volt ott a bemutatón, de ott a bemutató után beszédet mondott a Harrak Péter, aki akkor a KDNP frakciójának volt a vezetője, és teljesen spontán csak gratulálni akart a színészeknek, meg mit tudom, valamilyen pozitív gesztust akart tenni, meg voltak indulva, nagyon tetszett nekik az előadás, és 3 nap múlva hívattak, hogy mit képzelek én, hogy itt olyan politikai rendezvényt csinálok egy bemutatóból. Hát, és hogy ki vagyok rúgva, ennyi volt. De nem is ez a lényeg, hihetetlen jót tett nekem ez az ember, azzal, hogy onnan kirúgott. hihetetlen jót. Tehát ő ezt nem is tudja a mai napig, hogy vele milyen jót tett. A karrierem azóta fantasztikusan működik, én magam is egy új ember vagyok, ez is egy isteni működésnek a része, tehát amikor megkaptam a jutalmat, azt hittem, hogy negatív, de nem, pozitív volt. És a másik, ami még hozzátartozik, hogy pontosan abban a pillanatban, amikor Jézust a keresztre feszítették, ez a darabban a körülbelül 6. percben van, vagy a 8. volt egy földrengés Győr és Budapest között. Egy elég erős. Hogyha ezt összeadjuk, akkor azt mondom, hogy vannak dolgok, amelyek úgy működnek, ahogy kell.
De akkor ön ezekben hisz? Tehát lehet ezeket mondjuk véletleneknek is tekinteni, ha úgy akarjuk, viszont ha másik perspektívából nézzük, akkor tényleg gondolhatunk úgy rá, mint egy isteni gondviselési momentum.
Hát én csak így tudok rá gondolni. Tehát végig azt érzem, hogy biztos, csak hát ezzel mondjuk nem kell visszaélni, hogy minden pillanatban ott van ez a odafigyelés.
Kik voltak azok a személyek az ön életében, akik akár mint mentor voltak az ön életében, és most nem is feltétlenül a szakmai tekintetbe kérdezem, akik nagy hatást gyakoroltak önre?
Hát nagyon sokan, nagyon sokan. Nagyon sok ilyen volt az életemben, tehát az kezdettől fogva, ugye beszéltünk a zongorázásról. Ott volt nekem egy zongora tanárnőm, és ilyen kis vékony nő volt, úgy hívták, hogy Kádár Vera. Vagy Kádár Veronika, már nem tudom, Verának, vagy Veronika szerintem. Aki ennek egyébként a testvérével együtt ministráltam a templomban, tehát egy idősebb fiú volt, mint én, legalább 5 évvel. És ez a nő, ez annyira jól tudott velem bánni, és annyira jól tudott a művészet nyelvén beszélni, tehát azt lehet mondani, hogy az első felfedezőm az ő volt. Hogy nekem jól megy a zene, hogy nekem ezzel kell foglalkozni. Meglepte, hogy a koromhoz képest művelt voltam, hiszen én most nem azt mondom, de 2 naponként egy könyvet elolvastam, az biztos. És nem csak gyerekkönyveket, hanem mindenfélét. Tehát én rendszeres könyvtárba járó voltam, és per abszolút autodidakta módon fejlesztettem magamat minden szempontból, később is, gimnázium alatt is. Tehát például ő. Aztán volt még nagyon sok mindenféle ember, aki segítette a pályámat. Valamilyen módon már ott elkezdett a sors, legalábbis ami a művészethez köthető. Így, hát nem is a tenyeré hordani, de elkezdett működni körülöttem a dolog. És ez visszatekintve nagyon érdekes összefüggéseket produkál, és természetesen a főiskolán is voltak olyan tanáraim, színvészeti főiskola, ma már egyetem, ugye, Vámos László volt az osztályfőnököm, de hát a Petrovics Emiltől Lendvai Kamillóig kiváló zenészek tanítottak. Tehát meg nem csak zenészek, irodalmárok, Kosztovics Levente, aki az Európa könyvkiadó igazgatója volt, vagy a többiek, és aztán ahogy oda kerültem a Madách Színházba, Ádám Otto szerződtetett a Madácsban, nagyon sok helyre hívtak, de nekem ez tetszett a legjobban. Tehát gyakorlatilag rengeteg ember közreműködik egy másik embernek az életébe vagy karrierébe, és ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy én szerencsések közé tartozom.
Van esetleg egy olyan valaki, aki a hitélete szempontjából volt meghatározó?
Nem emlékszem annak a papnak a nevére, aki hittan tanított nekünk. De az sajnos elkerült Dombóváról, de az egy meghatározó ember volt, a gyerekek nagyon szerették. Tehát ugye csupa fiú volt ott, és kitalálta azt, hogy hogyan lehet ezekre a kölykökre jól hatni, hogy megmozgatni a fantáziájukat. Például volt egy trükkje, hogy mindig felolvasott a Tarzan című könyvből egy fejezetet a végén, hogyha jól viselkedtünk. És ezt mindig vártuk, tehát azért megtettük mindent, hogy ne rosszalkodjunk meg, tehát milyenek a fiúk ugye általános iskolában. Hát főleg az alsó tagozatokban mindent megtettünk, hogy utána megkapjuk a kis fejezetünket, de hát a hitoktatás természetesen abszolút komolyan vette. De döntő volt az is, amikor Kerényi Imrével, akinek az emlékére csináltuk tulajdonképpen az új színházba Csíksomlyói Passiót, de az elsőt, amit rendeztem, Pécset, azt ő látta. De nem is az az érdekes, nekem igazgatóm volt a Madách Színházba. És aztán valamikor a 2000-es évek vége felé, 2007-ben talán valamikor, meghívott, hogy menjek ki vele San Giovanni Rotondóban, ahol a Pio Padre működött, és ott van eltemetve, és ott van a szobája, stb. Ott csináltak furcsa módon egy musicalt a Pio Padre életéről. Nagyon jó volt egyébként, mara jó zene, és nagyon jó sztorikat találtak ki, és egyáltalán nem szentként ábrázolták, hanem egy esendő emberként, és hát ott megjelent az ördög, meg minden marha klassz volt, és ugyanúgy, ahogy a Csíksomlyóiban is ott van a Lucifer, ott is megjelent, és hát borzasztóan tetszett, és az volt a tervünk, hogy esetleg ezt bemutatjuk, de hát ebből nem lett semmi. Viszont az ott eltöltött idő, az a hit szempontjából legalábbis a számomra, az nagyon-nagyon fontos volt. Tehát meg lehetett érezni a dolognak a misztériumát. Tehát ott bement az ember egy templomba, és ott valaki gitározott és énekelt, akkor puff, elszállt az ember. Meg a miség, meg minden. Tehát amit ott csináltak, tehát rengeteg ember, ugye, elképesztő volt. Elképesztő volt.
Meg ott az is elképesztő, amikor látja az ember Pio atyának a testét, tehát, hogy nem tudom, hogy önnek volt esetleg ehhez.
Hogyne, végigvittek minket a szobája, ez a cellája, vagy a lakása, minden lehetett látni. Azokat a gyógyeszközöket, amivel gyógyították mindent, tehát ott mindent láttunk. Borzasztó érdekes volt. Úgyhogy az nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, és az úgy megérintett ebbe a dologba. Én nem vagyok egyébként egy túlságosan jó katolikus, tehát időnként úgy hanyaggá válok, de valójában mindig van bennem egy ilyen belső törekvés, hogy megfelelni azoknak a követelményeknek, amit támaszt a hitem.
És ezt a színház világában hogyan tudja megélni?
Nagyon egyszerűen semmi bajom még ebből nem származott. Tehát bárkivel találkoztam, erről nyíltan lehet beszélni. Jó, hát igazából mondjuk a főiskolán ez nem volt téma, de ezen a elmúlton az téma lehetett volna. De találkoztam olyan, most is olyan fiatal színésszel, aki itt végzett azon a szefén, ami ugye szétbomlott. Ez egy hívő katolikus srác volt, és ő játszott nálam főszerepet, és teljesen nyíltan. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem volt az elmúlt 20-30 évben, 40 évben olyan nagy probléma, hogyha ez valaki megélte, vagy beszélt róla, megértőkre mindig talált. Tehát nem kell összetéveszteni az embereket a médiával, mert a média az manipulálja az embereket, és próbálja összeugrasztani. Tehát kevés olyan emberrel találkoztam, vagy talán egyel se, aki nem volt hívő ember, se Istenben nem hitt, se semmibe, de mégis lehetett vele nagyon jókat beszélgetni, és az én hitemmel kapcsolatban semmiféle negatív megjegyzése volt. Tudomásul vettem, hogy nem, és én nem térítek amúgy se senkit, tehát nem tartom feladatomnak. Én a műveimen keresztül próbálok hatni az emberekre, és mások igazságát is el tudom fogadni, nem csak a sajátomat. Tehát én igazából csak így jókat mondhatok, a tapasztalataim jók, nem találkoztam cínikus, elutasító emberrel, de lehet, hogy szerencsém volt. A médiákban annál több van. Tehát ott az a gyűlölet hullám, meg ott az a mocsok, ami onnan ömlik, és gyakorlatilag a keresztények az külön célpont. Ez egy külön célpont lett. Tehát most, amikor Európába próbálják teljesen a kereszténységnek az eszmei világát megsemmisíteni, akkor látja az ember csak igazán azt, hogy ebbe a médiának milyen óriási szerepe van az emberek hülyítésébe. Mindenféle kódexeket csinálnak, mindenféle törvényt hoznak meg, etikai kódexet, meg mindent. Etikai kódexnek miért nem jó a Biblia? Nem az a legjobb etikai kódex, mondjuk az Új Szövetség. De az Új Szövetségből is elő lehet venni a 10 parancsolatot, az nem egy etikai kódex. Miért kell írogatni mindenféle ostobaságokat? Persze, nyilván, mert a kereszténység az nem egy vallás, hanem ez egy létfilozófia. Jézus is annak szánta. Hát, hogyha ez elhatalmasodik, akkor mi lesz a tőkével, meg mi lesz a sok-sok pénzzel? Tehát azért vegyük észre, hogy a mai dolgok állása az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag a keresztény hit van a legjobban az útjába mindenféle világuralmi törekvésnek. Ha bevalljuk, ha nem. Az iszlám? Nem. Tehát az iszlám az egy ellenség, azt kiírtják, vagy marad, vagy beengedik, vagy összeugrasztják. Hát a keresztényeket az iszlámmal nem olyan bonyolult dolog összeugrasztani. A zsidókkal már bonyolultabb, mert közös gyökerek vannak, és ezt már tisztázta szerintem maga az egyház is a 2000 éves történetében ezeket a viszonylatokat. De az iszlámmal történelmileg teljes harcba áll, hiszen a kereszténység a kezdetektől fogva az ellensége az iszlámnak. Tehát ilyen szempontból is ellenségek vagyunk. Tehát, hogyha beengedik valóban az iszlámot, az gyakorlatilag a kereszténység ellenségeit engedik be. Ezt tudni kell. Nem fogják eltűrni, hogyha uralomra kerülnének, nem tűrnék el, hogy ott bármi legyen. Lehet, hogy vannak iszlám, toleráns iszlám hívők, biztos vannak ilyenek, de több az, amelyik nem toleráns.
Az, hogy a közönség a műveket, a darabokat az ön prezentálásában ismeri meg, az ön képével látja ugye a színpadon. Ezt a felelősséget ön hogyan éli meg, ha felelősségként tekint a dologra?
Hát jót kell csinálni, jót kell kiadni az embernek a kezéből, és a vezérfonalat soha nem szabad elengedni, ami tulajdonképpen, amiről az előbb beszéltem, hogy nem csak azért hozunk létre műveket, hogy megmutassuk mondjuk Jézus szenvedés történetét. Nem, hanem ezen keresztül próbálunk az emberekre hatni. Ezt pedig csak felelősséggel lehet megcsinálni, nem lehet viccelni ezzel a témával. De egyébként furcsa módon az a film, ami nekem nagyon nem tetszett például, és ezt kigúnyulásának tartottam a kereszténységnek, a Brian élete, például ilyen, most egyre jobban tetszik, mert rájöttem, hogy nem a kereszténységet gúnyolja ki, egyáltalán nem. Nem Jézust gúnyolja ki, hanem a világot. Hanem a világot, mert a világ olyan. Hát most vegyük elő azt a jelenetet, amikor hárman ott beszélgetnek. Három férfi, azt hiszem, is egy nő, és akkor az egyik azt mondja, hát ő tulajdonképpen nőnek érzi magát, mondja egy férfi. És hát, hogy gyerekeket akar szülni, meg stb. Stb. De hogy mondja a másik, hát mit csinálsz, akkor kihordod egy szatyorba, vagy mit csinálsz? Tehát egészen máig tartó probléma rendszert hoz. Tehát ez, mint hogyha most lenne.
Mik azok az értékek, amiket ön mindenképpen közvetíteni szeretne, akár a művészetén keresztül is, de hogy mint ember, amiket mindenképpen képvisel?
Nehéz összefoglalni, de tulajdonképpen azt a fajta létfilozófiát szeretném propagálni, aminek része a hit is, a kereszténység is egy része. De voltak ilyen rendezők, a Ceferelli is ilyen volt, nagyon sokan még, mások is, akik gyakorlatilag egyfajta esztétikát tekintve és etikai kódexnek tekintik a szentírást, vagy az arra vonatkozó mindenféle gondolkodást. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az ember Beckettet rendez, hiszen ott is ott van, a Godóra várva, a Godó az maga a jóisten, aki soha nem jön el. És lehet a két latorra is venni a figurát, a két csavargot. De mindegy, tehát ez egy olyan történet, ami a kultúrtörténet része. Tehát a vallás és a hit az a kultúrtörténet része. Nincs európai kultúra enélkül. Nem létezik. Tehát a görög kultúra, a keresztény kultúra, és gyakorlatilag a római jog, ez az, ami élteti az emberiséget. Hogyha ebből egyet kivesznek, akkor omlik minden tulajdonképpen. Minden összeomlik. Tehát ennek a jegyébe kell működni. Tehát mindegy, hogy én most Wagnert rendezek, Mozartot, vagy egy szakrális művet, vagy egy Verdit. Csináltam már sok mindent. És ezután is fogok nyilván sok mindent csinálni, prózát is, meg zenéset is. De a dolognak a lényege az, hogy az előadás adjon valamit az embereknek, legyen annak egy fénye. Valaki egyszer azt mondta nekem, egy színész barátom, hogy azért szeretem a te előadásaid, mert azoknak fénye van. Hát azért van fénye, hogy világos legyen, nem? Hát azért van fény, hogy ne legyen sötét.
Ha jól tudom, akkor ön több gyermekes édesapa.
Igen.
Hogyan hatott az ön művészetére, az ön szemléletére gyermekeinek születése?
Hát igazából itt tehetünk egy ilyen kis kitérőt, és azt mondhatnám, hogy nagyon sajnálom, hogy akkor voltam a legtöbbet távol, amikor kicsik voltak. Tehát akkor kezdődött a karrierem, és akkor voltak a legnagyobb terhek rajtam, és igazából kimaradtam a legjobb folyamatokból. Ezt talán csak az unokáimon tudom most így valamennyire lemérni, vagy helyrehozni, hogy gyakorlatilag kimaradt nekem ott egy csomó idő. De természetesen a gyerekeimmel is remekül vagyunk, és én azt hiszem, hogy az ő életükben is fontos volt, hogy én mivel foglalkozom, hiszen mindegyiket megérintette valahogy a művészet, valamilyen szempontból különböző foglalkozások, de megérintette őket a művészet, és azt hiszem, hogy ilyen szempontból a gyerek az mindig az embernek valahogy tükörképe, és hát az abba kell a jót megtalálni ebbe a tükörképbe, úgyis más lesz, úgyis egy más lélek, lehet egy öregebb lélek, így mondják, mint én vagyok, bölcsebb ember, ki tudja, vagy fiatalabb, nem tudom. Tehát egy kevésbé érett valaki, egy kevésbé érett lélek, de akkor is, hogy az ember tükröződik bennük valamilyen módon.
Mik azok a minták, amiket esetleg édesapjától látott, és továbbadja gyermekeinek?
Hát igazából talán az, hogy a munka szeretete. Tehát egy olyan ember volt, aki, de édesanyám is, aki a munkán keresztül érvényesült. Soha nem ügyeskedett, vagy üzletelt. Bár azt sem nézem le, hogyha valaki ért az üzlethez a pénzhez. Hát ők a munkán keresztül teremtették meg az egzisztenciájukat, az életüket, és ez a munka szeretet, hogy tulajdonképpen dolgozni kell, és keményen kell dolgozni ahhoz, hogy az ember meg tudjon élni, meg viszonylag jól tudjon élni. Ezt lehet továbbadni ebbe a dologba. Aztán van akinek gyorsan vág az agya a gyerekek közül, van akinek meg nem annyira, és akkor megtapasztalja, hogy bizony, hogyha nem dolgozik meg azért, amit szeretne, akkor az nem is fog létrejönni. Tehát ilyen szempontból a gyerekek is különbözőek, hiszen nagyon sokszor a saját tapasztalataikon keresztül tanulnak csak. Tehát a példákat, hiába én is példaadóan dolgozom, szüleim is így voltak vele, de most már úgy látom a gyerekeim is, hogy azok a kezdeti kis linkségek, lazaságok elmúltak, hát ez elég csak az, hogy szülessen nekik is gyerekük, és akkor már mindjárt felelősebben gondolkoznak.
Van esetleg egy olyan történet, amit megosztana velünk, amikor megérezte édesapja apai szeretetét?
Hát azt minden esetben éreztem, mert kitüntetetten foglalkozott velem. Tehát egy szigorú ember volt, de tulajdonképpen egyke voltam, nem volt testvérem. És hát vitt mindenhova orgászni, meg a motorján hurcolt ide-oda-amoda, és hát konkrétan lehetett azért azt tudni, hogy mindent meg fog tenni. Tehát, hogy amikor vidéken építkeztem, Pécset például építettünk egy családi házat, még annak idején, amikor ott éltem, ez még a zenész korszakomból van, akkor hát mindenbe segített, és fizikai munkával is mindennel. Vagy amikor Budapestre kerültem ide, akkor egyszerűen fizette az albérletemet. Két keze munkájával megkeresett pénzből. Ezek nagyon komoly dolgok, és ez is egy szeret, nem feltétlenül mindig csak a simogatás, meg a puszilgatás jobbról-balról, hanem az igazi szeretet az önzetlen szeretet, amikor a munka és a mindenféle pártfogó dolog is beletartozik ebbe a dolog ügybe.
Picit reflektáljunk a pandémiára is, hiszen a koronavírus járvány nagyon erősen befolyásolta a színházi életet, illetve a zenei világot. Önnek személy szerint ez az egy év, ez az időszak milyen volt, hogyan érintette önt?
Rosszul, mint mindenkit. Természetesen rosszul, mint mindenkit. Nekem szerencsém volt, mert végül is minden darabot, amit elkezdtem csinálni, azt be is tudtam fejezni. Kicsit később, kicsit máskor, de be tudtam fejezni. Nagyon nagy szerencsém volt, másoknak nem volt ilyen szerencsük, elmaradtak produkciók, vagy nem kaptak fizetést. Tehát ilyenkor derült ki, hogy rengetegen élnek máról holnapra a színházi világba, és hogyha nincs munka, és nincsenek szerepek, akkor kénytelnek elmenni. Még a úgynevezett sztárok is ételkihordónak, hogy valamiből meg tudjanak élni. És az így volt, szó szerint. Tehát elmentek mindenhova, árufeltöltőnek, ennek, annak, amannak, taxisnak, hogy meg tudjanak élni. Nekem erre nem volt szükségem, mert biztos hátterem van. De a színházak azok nagyon megsínylették ezt a dolgot, és én személy szerint ezt nagyon utáltam, hogy például egy darabot nézők nélkül mutattunk be, tokkal vonóval bevilágítva, fantasztikus előadás, ilyen volt a Pécsi Könyves Kelemen, és nem volt ott néző, csak az igazgató ültött, meg pár irodista. És oké, mindenki eljátszotta, megkapta a pénzét, de hát hol a néző? De volt, amit sikerült úgy megcsinálni, hogy azt még nézték. Például Kecskeméten a légy jó, mint a hálégot.
Ön a Magyar Művészeti Akadémia színházművészeti tagozatának tagja. Mit ad önnek az, hogy ennek a szervezetnek a részese lehet?
Hát sok mindent, mert az ember találkozik olyanokkal először is, akik más művészeti ágakba dolgoznak, alkotnak, festőkkel, zenészekkel, szobrászokkal, építészekkel, tehát nagyszerű emberekkel, nem csak színi pályán mozgó emberekkel találkozunk, hanem ezekkel is. Tehát ez volt az egyik legnagyobb élményem, és természetesen a saját tagozatunk is, ahol hát olyan emberek vannak, hogy tehát a, mondom, Mécs Károlytól az Eperjesen keresztül Blaskó, a Béres Ilona, és hadd nem mondjam, tehát rengeteg nagyszerű művész van, és ezekkel öröm együtt lenni, öröm együtt gondolkozni, öröm velük beszélgetni, és ők maguk is sok mindent szerintem profitálnak abból, hogy találkozunk, beszélgetünk, eszmét cserélünk. Tehát ez kifejezetten jó dolog, és azt gondolom, hogy ebben nagyon jó benne lenni.
Most, hogy újra visszatérhetünk majd a színházakba, és újraindul ez az egész világ, milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Hát nézze, én most 67 éves vagyok, és azért talán ebben még van egy 5 év, vagy 3 év, de érzem, hogy már nem bírok annyit, tehát fizikálisan nem bírok annyit jönni, menni, futkározni, stb. Én már nehezen bírom az éjjel 3-ig tartó világítás próbákat, és utána reggel 7-kor kellni, 8-kor, 10-re megint bent legyek a színházban. Tehát ezt már úgy elég nehezen viselem el, vagy a napi több próbát, ezek már nehézséget okoznak. Az régen nem így volt természetesen. Volt az, hogy este 11-kor kezdtünk próbálni, és reggel 3-ig próbáltunk. Tehát ilyen is volt. Nem is egy. De hát ezen túl vagyunk, és szeretném úgy minőségileg lecsökkenteni, tehát csak a legfontosabb feladatokat tartani meg. Tehát én általában olyan évi 4-et szoktam rendezni, 3-at, 4-et, de inkább 4-et. Mert hát viszik az embert, akkor dolgozik. És ez így van jól. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy szeptembertől május végéig tartó időszakban belefér 3-4 rendezés simán. És ezt végig szoktam dolgozni. Rendkívül fárasztó. Tehát most már azt hiszem, hogy ennek egy kicsit véget kell vetni, és át kell gondolni, hogy mi az, amit elvállalok, és mi az, amit nem. Most már kell tudnom nemet mondani is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Mária Rádió stúdiójában, és hogy olyan őszintén megnyílt számunkra, és megosztotta velünk élményeit, emlékeit. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, és Isten áldását kérjük munkásságára, életére a Mária Rádió hallgatói családja nevében is.
Köszönöm szépen!
Az előzőekben Nagy Viktor színházi rendezővel, a Magyar Művészeti Akadémia színházművészeti tagozatának tagozatvezetőjével beszélgetett Nagy Viktória Angelika. Köszönjük a figyelmet!